szeretné azt csinálni, hanem hogy keresni valamiből megéljen. Az nem keftelés. Keftelés az az, amikor valaki azért csinál valamit, mert azt szeretne csinálni. Együtt van a barátaival, és csinálnak, amit szeretnek együtt csinálni. Tessék? Hobbi. Igen.
Hobbi.
Akkor a lelki világban hobbiuknak élnek. És élvezik a örökétet. És ez nem unalmas, mert belegondoljuk, hogyha most nekünk ugyanazt kéne csinálni örökkivalón, most csinálunk mondjuk a munkahelyünkön, akkor lehet, hogy akkor azt gondolnánk, hogy ez túl sok. Tehát, hogy ezt nem akarom végtelenségig csinálni. De hogyha valaki örömet merít egy tevékenységből, örömet merít azoknak a társaságából, akikkel együtt van, akkor az idő az eltűnik. Egy nagyon hosszú idő és nagyon rövid időnek tűnik, azért mert szereti azt csinálni. Gensner is mondta a relativitás elmélet, hogy mi a relativitás. Tehát, hogyha valaki azt csinálja, amit szeret csinálni, akkor az idő gyorsan telik. Hogyha mondjuk valaki egy forró sütőlapra rátenni a kezét, akkor a nagyon rövid idő is nagyon hosszúnak tűnik, mert fájdalmas. Tehát, hogy amikor valaki olyan dolgot csinál, amit szeret csinálni, akkor azt tudja nagyon sokáig csinálni. És a keftelés az azt jelenti, hogy azt csinálják, amit szeretnek csinálni. És akkor ezeknek mind van részlete, hogy hogyan fejezik ki a szeretetüket, milyen fajta szeretet van, a szeretetnek is több fajtája, szolgai, baráti, szülői és szeretői kettelések, tehát nagyon sok fajta. És azon belül is van különböző másodlagos. De hogyha gondoljátok majd valamikor egy-kettőről beszélek részletesen is. Jó, itt körülbelül megjött mindenki. Akkor belekezdenünk a mai, a mostani témánkba. Az a mantrákról lesz szó, a szívműtét a fülön keresztül. Ez valami valakinek van-e orvosi háttere? Igen, tehát én már közelítesz. Tehát, hogy ugye nekünk van itt egyfajta nehézségünk, amiről tegnap beszéltünk, hogy vannak akadályok a boldogságunk útjában. És ezek az akadályok, ha bár sokan úgy gondolják, hogy ezek külsődlegesen a körülmények okozzák az akadályokat. Igazából a körülmények, a külső környezetünk, a belső tudatállapotunknak a külső kivetülése. Tehát, hogy ami bent, az van kint. Tehát, hogyha a környezetünk rendetlen, az azért van, mert belül is rendetlenség van. És hogyha belül rend van, akkor az kihat a környezetünkre. És ezért hogyha akarunk igazi boldogságot tapasztalni, vagy jó kapcsolatokat, akkor először meg kell nézni, hogy milyen akadályok vannak belül. Amiről reggel kicsit beszéltünk a mantrázás előtt, hogy nem voltatok mindannyian itt. Hogy a mantrázásnak az egyik eredménye, hogy tisztul a szív a nem kívánatos szokásoktól. Kétű, mohóság, büszkeség, irítség, illúzió, amik mind akadályozzák az embert. Mert úgy gondolhatjuk, hogy ezek a dolgok, ezek jó dolgok. Ugye valaki mondja, ki az jó. De amikor ezt szenvedéssel keveredik, akkor az sok problémát okoz. De a kének az alapvető gyökere, hogy boldogok akarunk lenni, az jó. De az eszköz, amit választunk hozzá, az szenvedéssel keveredik. És akkor hogy tudjuk megtapasztalni ezt a boldogságot, hogy ne keveredjen szenvedéssel, vagy a mohóságnak a gyökere, hogy valaki akar biztonságot, akar stabilitást. És az jó. De a mohóság az egy olyan eszköz hozzá, ami nem feltétlenül adja meg azt, amit szeretne. Mert igazából mi a biztonságot, a stabilitást akarjuk, mert ez a léleknek az egyik örök természete, hogy biztonságban van, halhatatlan pozícióban van. Amikor azonosítjuk magunkat a testtel, akkor bizonytalannak érezzük ezt a helyzetet. És hogy tudjuk megtapasztalni ezt a stabilitást? Emlékszem egyszer, én voltam a templom igazgató, és valahogy az irodába bejött egy biztosítási ügynök. És akkor mondta, hogy hát behozták, és akkor mondta, hogy szeretne életbiztosítást kötni a Krisna völgyben lakó baktákra, vagy baktákra. És akkor kérdeztem tőle, hogy ez nagyon kíváncsi vált ez, hogy fogja mindenkinek biztosítani az életét, hogy ne halljon meg, mert ugye az életbiztosítás az azt jelenti, maga a szó, hogy ön fogja biztosítani azt, hogy én nem fogok meghalni. És hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogja megcsinálni. És akkor mondja, hogy hát az nem pont azt jelenti, hanem ezt és ezt jelenti. De mondom, hogy ha már maga a név az hazudik, akkor honnan tudjam, hogy a többi az nem fog hazudni, hogyha már a név az egy hazugság. És ugye nem tudok mit mondani. És akkor beszéltem neki a Krisna tudatról, hogy igazából mi lelkek örökkévalóak vagyunk. Tehát ugye a lélekre nem kell biztosítást kötni, mert a lélek az halhatatlan. Nem vághatja a szél, nem szállíthatja, víz nem nedvesítheti. És hogy fog biztosítani valamit, hogy a test az halhatatlan lesz, ami pedig pusztulásra van ítélve. Tehát, hogy ez igazából ez csak akkor egyetlen egy esetben működik. Akkor működik, amikor az emberek félnek. Amikor valaki fél, akkor próbálja bebiztosítani magát, és akkor azért a biztosítás az a egyik legjobb biznisz, mert nagyon sokan félnek, mi lesz velük, mi lesz a családjukkal, és akkor erre hajlandóak sokat fizetni a biztosítóknak. A biztosítóknak próbálnak, ha valami történik, minél kevesebbet fizetni, hogy akkor minél több maradjon a profituk. És akkor mondtam neki, hogy köszönöm szépen, hogy azt hiszem, hogy ön nem tudja biztosítani az életünket, amúgy mi nekünk a filozófia az, és ez szerint én, hogy mi lelkek vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy átváltottam egy kis Mahaprasádamat. De pont ez, hogy de miért működik mégis ez? Azért, mert az emberek félnek. Van ez a félelem, ez a bizonytalanság. És a mohóság visszatérve, hogy a mohóság az ezt próbálja valahogy megoldani, hogy az ember vagyongyűjt, nagy házat épít magának, biztonsági örökkel veszi körbe magát, hogy valahogy érezze ezt a biztonságot. De valakinek lehet nagyon sok pénze, nagy háza, sok biztonsági őre, hát hány embert megöltek már a biztonsági őreivel együtt, mert akkor meg akarták ölni. Tehát, hogy a mohóság önmagában nem oldja meg a biztonságra való vágyat. És igazából a szemlélő vagy a mantrák éneklése az hozzásegíti az embert ahhoz, hogy tapasztalja ezt a biztonságot, tapasztalja ezt a boldogságot, mert a mantra szónak az eredeti jelentése sikerült a
letörlőt, nem? És kérdés sincs ugye ebben a formában.
Nem tudtok adni?
Csak a letörlőt kértem volna, de azt hittem Kréta az valahol van. Azt mondták, hogy fönn van itt a lépcső végén, de nem.
Nem,
nyomozza?
Mindegy, akkor elmondom, hogy szünetben fogok szerezni Kréta. Hogy mantra szónak a jelentése manaha és trajati. Manaha az azt jelenti, hogy elme, és trajati az azt jelenti, hogy felszabadítja az elmét. Tehát a mantra szó az azt jelenti, hogy felszabadítja az elmét a különféle tév eszméktől, vagy tév koncepcióktól. Tehát, hogy az egyik nagyon mélyen rejlő koncepció, hogy én ez a test vagyok. És vannak különböző szintű mantrák, különböző fajsúlyú mantrák. Vannak transzcendentális mantrák. Olyan mantrák, amik valakit fel tudnak emelni a transzcendentális szintre, ahol fel tudnak emelni a transzcendentális szintre, megérkezett. És vannak olyan mantrák a jóság kötelében, amik segítenek valakit a jóság kötelében megszilárdítani. Vannak olyan mantrák, amik a szenvedély kötőréig tudnak elvenni, és vannak olyan mantrák, amik a tudatlanság kötőréhez kötöznek. Például a Hare Krishna mantra az egy transzcendentális mantra. A jóság kötőjéhez tartozó mantra például a Ajurvédában, hogyha volt már valaki a ajurvédikus kezelésnek, hogy ugye a Ajurvédában van egy ilyen mantra, hogy szarvaszuti módban van túl, hogy mindenki legyen boldog. Mert a betegségeknek, az Ajurvéda mondja, hogy a testben 3000 fajta betegség van jelen, most is ebben a pillanatban. De amikor a három dósa, a kapha, a pitta és a váta egyensúlyban van, akkor ezek a betegségek nem nyilvánulnak meg. De amint ez valamilyen irányba, valamilyen mértékbe kivillan, akkor olyan mértékű és olyan minőségű betegség megnyilvánul. És a fő kibillenés, amikor valaki saját magán meditál, hogy nekem mi jó. Amikor valaki önmagán meditál, hogy akkor ez az önzés előjön, akkor minél jobban az ember a saját önző céljai érdekében cselekszik, annál komolyabb, fajsúlyosabb betegségek tudnak megnyilvánulni. És akkor az Ajurvéd azt gyógyítja, hogy ez a mantra azt gyógyítja, hogy valaki vegye ki magát a középpontból, és azt mondja, hogy legyen mindenki, tehát hogy nem én, hanem mindenki, és boldog, hogy mindenki legyen boldog. És amikor valaki ezt a mantrát ismétli, mondjuk reggel, felkelés után, akkor tud egy pozitív hangulatba elkezdeni egy napot. Ez nem transzcendentális mantra, ez egy jóságkötéhez tartozó mantra. Mert hogyha valaki azon meditál, hogy valaki más megbántott engem, és akkor elkezdem utálni ezt a szemét, akkor az melyik kötőerőbe tartozik? Tudatlanság. És akkor lehet, hogy kívánok neki rossz dolgokat, hogy mi történjen, milyen rossz dolgok történjenek vele, de az a rossz dolog kínhat először saját magamon, mert én gondolkodok rajta. Mondják, hogy a dű az olyan, mint egy izzóparázs, hogy amíg az ember nem dobja rá valakire, akkor saját magát égeti. Tehát, hogyha valaki enged ezeknek, akkor saját magának okoz fájdalmat. Vagy a szenvedély kötőjében lévő mantrák, a védákban is sok ilyen van, amikor valaki áldozatot bemutat azért, hogy valamilyen anyagi vágya teljesüljön. Imádnak különböző félisteneket, hogy teljesüljenek a vágyai, de ahogy említettük, ez sok problémával, sok nehézséggel keverek. Tehát, hogy a mantrák igazából minden, bármilyen vágyat be tudnak teljesíteni, hogyha valaki megfelelően vibrálja őket. Akkor beszélnénk arról először, hogy a hangvibrációnak négy fajtája van. Mert amikor csak így felszínesen nézünk, akkor azt mondjuk, hogy hát csak egyfajta hang van. Beszélgetünk egymással, halljuk egymásnak a hangját, és akkor ezt jelenti hangvibráció, és akkor kommunikálunk egymással, és ez a hang. De igazából a védák mondják, hogy a hangnak négy fajtája van, négy formája van. Az első, azt úgy hívják, hogy vajkári vász, ez a mindennapi beszéd. Beszélgetünk egymással, ez a durva fizikai hang. Ez, amikor beszélgetünk, én mondok valamit, mindenki más tudja hallani. Ti mondtok valamit, aki tud a szobában, mindenki tudja hallani. Ez teljesen hétköznapi. A következő, azt úgy hívják, hogy mondja vág. Magyarvár. Magyarvár, ez az elmének a hangja. mindannyiunknak van elméje, ugye mindenkinek van, és mindannyian tudjuk hallgatni a saját elménket. Nem tudjuk hallgatni a másokét, szerencsére. A sajátunk is elég problémát okoz nekünk, de igazából, amúgy ezt is lehet hallani, csak általában alapkörülmények között mindenki csak a saját hangját hallja. Ez a magyarvág. Ez az elme. Tehát ez a test szintén érzékelhető, ez az elmének a szintjén. A következő, azt úgy hívják, hogy passionhívás. Passionhívás, az passionti szó szerint az azt jelenti, hogy amit látni lehet, képek. Ha van valakinek valamilyen vágya, szeretnél egy süteményt, mint a Pucsáriból. És amikor felébred ez a vágy, akkor a süteménynek a kép az megjelenik az elméjében. Vagy valaki nyáron, nagyon forró nyárban, 40 fok, nagyon melege van, és szeretne egy fagyit enni. És amikor felébred az a vágy, hogy szeretne egy fagyit, akkor a fagyit látja az elméjében, hogy milyen jó lenne az a fagyit. És az, amit lát az elméjében, az a kép, az egyfajta hangvibráció, ezt úgy hívjuk, hogy passionti vágy. És tehát, hogy a vágyaknak mindig van formája, egy formája. És a negyedik, az parabák, az a transzcendentális hangvibráció. De ebből a négyből csak ezt a legfelsőt tudjuk hallani. De a hangvibráció az tartalmazza ezeket is. Ugye nem mindegy, hogy mondjuk meghallanánk azt, hogy valaki azt mondja, hogy segítség. Hogyha csak így mondja, hogy segítség, senki nem akar úgy segíteni. De ha valaki kiabál, és mint hogyha megfulladna, és azt mondja, hogy segítség, kiabál, akkor mindenki gondolja, hogy most van valami, most történt valami, mert ugyanazt a dolgot mondja, csak egy másik hangulattal, más képpel mondja azt. És abban a hangvibrációban benne van az a segítségkérés, nem csak egy információ. És ugyanúgy, amikor valaki mond valamit, ez az összes négy, ez benne van. Milyen vágya van? Valaki miért mond valamit? Valaki mond valamit nekem. Jó, mire gondol közben? Politikusok most ugye küzdenek a választásért, ki lesz a vezetője Magyarországon. Sok mindent mondanak. Kérdés, mire gondolnak közben? Miért mondják azt, amit mondanak? Mire vágynak közben? Mit akarnak az emberektől? Mit akarnak az emberekkel elérni, vagy eléretni, hogy akkor azt mondják? Hogy ez az mind benne van amúgy a hangban. És mondok egy másik példát erre a passionhívásra, most azt nem jutott. Mindenki játszott már számítógépes játékokkal. Ugye? Az az egyébként. És ezek a szoftverek, ezek is hangvibrációk. Nekem volt még nagyon régen, akkor középiskolás voltam, az a szüleik vettek nekem a húgomnak egy számítógépet, Commodore 64. típusú számítógépet, ami hihetetlenek jól számított abban az időben. De most egy kis pendrive-nak sokkal nagyobb memóriája van, mint akkor az egész számítógépnek volt. De, és volt hozzá floppy lemez is, meg volt egy ilyen kis kazettás, és a kazettát be lehetett tenni, ami voltak ilyen programok, és akkor az úgy beolvasta a számítógépben. De mondjuk, hogyha valaki ugyanazt a kazettát betette egy hifi lejátszóba, akkor ilyen csattogás, csörgés, zörgés lehetett hallani. Tehát, hogy az is egy hangvibráció, de ez a hangvibráció képekké, formákká, cselekvényé volt alakítva, mondjuk egy játékprogramot. Vagy mindenki néz, vagy mindannyian néztünk már televíziót. De mi a televízió? Van egy adó, egy televízió adó állomás, az éteren keresztül hangvibrációt közvetít, és a akkor van egy antenna a ház tetején, az antenna ezt a jelet leküldi a készülékhez, a televízió készülékhez, és azt a hangvibrációt a televízió készülék képekké és hangokká alakítja át. Tehát, hogy abban a hangban benne van a kép. Tehát, amikor valaki mantrákat mond, akkor ez mind benne van. És amikor mondjuk például a Hare Krishna mantrát, mondjuk a szavainkkal, hogy Hare Krishna, akkor gondolunk közben valamire. Vágyunk egy harmadik dologra. És akkor Krishna most dönts el, hogy pont mit akarsz. Tehát, hogy a megfő mantrázás az azt jelenti, hogy mondjuk Krishna nevét, gondolunk Krishnára, vágyunk Krishnára, és akkor a szent név, akkor az megnyilvánul, hogyha ő is úgy szeretné. De amikor ezek nincsenek harmóniában, akkor az nem egy megfelelően tiszta hangvibráció. És azért kell ismételni a mantrákat, azért kell újra és újra mondani a mantrákat, hogy tanuljuk, hogy ezek összhangban legyenek. Tehát, hogy ez egy tanulási folyamat, azért kell ismételni a mantrákat. Mert amikor ismételjük, akkor valamikor figyelni fogunk. Mert valamikor próbáljuk ismételni, és figyelmet. Elkalandozik a figyelmünk. Amikor valaki újra és újra próbálja, akkor megtanul megfelelően mantrázni egy idő után, hogyha tesz rá erőfeszítést, kérjük Krisnának a kegyét, hogy ez a hangvibráció, ez harmóniában legyen egymással. Egy nagyon tiszta, nagyon érthető kapcsolatot fejez ki a legfelsőbb személy felé. És amikor valaki ilyen megfelelő módon mantrázik, akkor a szív tisztul mindezektől a tisztátlanságoktól. Még szeretnék egy pár, ehhez volna esetben valakinek kérdése? Szeretnék egy pár történetet mondani ezzel kapcsolatban, hogy a tudat, hogy a hangvibráció hatással van a tudatra. Volt John Bernard Shaw-nak, G.B. Shaw-nak volt egy drámája, Pygmalion, amit magyarul is lehetett még a tévében nagyon régen nézni, az volt a című My Fair Lady. Tehát, hogy valaki emlékszik, egy nagyon régi film. És az arról szól, hogy volt egy angol tanár a barátjával, és fogadást kötöttek, kimentek a piacra, és látták, hogy volt ott egy hölgy, egy nagyon egyszerű hölgy, aki nagyon csúnyán beszélt. Tehát, hogy elég K-betűs, B-betűs kötőszavakat használ, miközben árulta a virágait, és nagyon, nagyon csúnya kiejtéssel beszélte az angol nyelvet. Akkor a angol tanár fogadott a barátjával, a barátja mondta neki, hogy őt biztos nem tudod megtanítani szép kiejtéssel angolul beszélni. De mondta a tanár, de nem tudom. Mondta, hogy fogadjunk, és fogadtak valamekkora összegben. És akkor magához vette az angol tanár a lányt, mondta neki, hogy fizetem a költségeidet, és szeretnének megtanítani téged angolul. És akkor tanította a lány, mivel nagyon szegény volt, akkor belement ebbe, és akkor tanította minden nap. És nem csak a nyelvtanra tanította, hanem az etiketre is, hogy kell megfelelően viselkedni. És akkor nem emlékszem pontosan, mekkora időszakról volt szó, de amikor az időszak letelt, akkor pont akkor volt egy bál a városban. És ezt a virágárus lányt nagyon szépen felöltöztette, de akkor már tökéletes kiejtéssel mondta a szavakat, nagyon szépen beszélt, és meg tudott viselkedni. Akkor ott találkozott a barátjával, és bemutatta neki ezt a hölgyet. És akkor mondta, hogy ez is ez a hölgy, és akkor mondta, hogy nagyon örülök, még soha nem találkoztunk. De akkor mondta, de találkoztatok már. De mi hol találkoztunk, mikor találkoztunk? És mondta, hogy hát a piacon. Ő az a virágárus lány, aki nagyon csúnyán beszélt, és árulta a virágait. Mondta, hogy az lehetetlen, tehát mi hölgy áll, ez pedig egy nagyon egyszerű személy volt. És akkor akkor a hölgy egy-két régi mantráját elővette, elmondott neki egy pár dolgot, és akkor ráismert, hogy tényleg ez ugyanaz a láng. És akkor az angol tanár megnyerte a fogadást. És akkor utána mondta neki, hogy csináltam, amit csináltam, akkor most menj vissza oda, honnan jöttél. És akkor a lány mondta, hogy nem tudok visszamenni onnan, ahonnan jöttem, mert megváltozott a tudatom. Csak azért, hogy megtanult megfelelően beszélni, akkor az hatással volt a tudatra. Ugyanúgy, amikor mi megtanulunk megfelelő módon mantrákat énekelni, főleg Hare Krishna mantrát, akkor az hatással van a tudatunk, tisztítja a tudatot. Nem csak anyagi szinten, hanem a lelki szinten is. És ennek a lényege a mantrázásnak, hogy akkor ez a kapcsolat az Istenség legfelsőbb személyiségével, ez zavartalan legyen. Amikor valaki bepróbál egy televíziót hangolni, akkor keresi a csatornát, akkor valamikor megtalálja, valamikor elveszíti, és próbáljuk élesre állítani. És ugyanez a mantrázás az arról szól, hogy próbáljuk megtalálni ezt a kapcsolatot, és akkor utána ezt a kapcsolatot életben tartani. De ahhoz, hogy ezt tudjuk tapasztalni, megfelelően kell viszonyulnunk a mantrával, a Hare Krishna mantrával. Van egy történet, erről egy másik történet, amikor egy lelki tanítómester adott avatást a tanítványának. És mondta neki, ez a Hare Krishna mantra, ez egy nagyon ritka kincs, és szépen becsült, és akkor meg fogod kapni a célját, az Isten iránti szeretetet. És ment a tanítvány, és találkozott gyerekekkel, akik ilyen színes golyókkal játszottak az utcán, és közben énekelték a Hare Krishna mantrát. Nagyon elcsodálkozott, hát te kis gyerekek is énekelték a Hare Krishna mantrát, akkor ez hogy olyan értékes? Ment tovább, találkozott hölgyekkel, akik mostak a Gangesznek a partján, és nem mosóporral mostak még, hanem nagy köveken csapották ki a ruhákat, és közben énekelték a Hare Krishna mantrát. Még jobban elcsodálkozott, ment tovább, és látott halászokat, akik halásztak a folyóban, és miközben halásztak, énekelték a Hare Krishna mantrát. És akkor nagyon-nagyon össze volt zavarva, hogy azt mondta nekem a lelki tanítómesterem, hogy ez egy nagyon ritka dolog. Akkor hogy lehet, hogy a gyerekek, a mosónő, még a halászok is ezt énekli. És visszament a lelki tanítómesteréhez másnap, és elmondta ezt neki. És akkor mondta neki a lelki tanítómestre, hogy a Hare Krishna mantrát énekelni, az nem egy olcsó dolog. És mutatott neked valamit. És akkor adott a kezébe egy nagyon szép gyémántot. Akkor adom neked ezt a gyémántot, és mutasd meg ezeknek az embereknek. És csak akkor add oda, hogyha tudják értékelni. És ment a tanítvány, találkozott először a gyerekekkel, akik színes kavicsokkal játszottak. És akkor mondta nekik, hogy itt van ez a gyémánt, ez egy nagyon értékes dolog, mit csinálnátok vele? Mondták a gyerekek, hát pont ilyen színű kavicsunk még nincsen, akkor ezzel is játszanánk, mint a többi kavicssal. És mondta, hogy hát ez nem lesz így jó, mert ez egy értékes drágapénz, hogyha ti csak a porban fogtok vele játszani, akkor nem adom oda nektek. Ment tovább a mosónők felé, akik mostak a folyó partján, és megmutatta nekik is ezt a drágakövet. És akkor mondták a mosónők, hogy ez nagyon jó, ez egy nagyon kemény kő, mert ezzel jól lehet a ruhát csapkodni, ezért, hogyha itt vagyod, akkor ezen fogjuk a ruhát mosni. Mondta azért, hát erre ne használjátok, ez egy drágakő, tehát ez nem erre van, és nem adta oda nekik. Ment tovább, találkozott a halászokkal, megmutatta a halászokat is. A halászok mondták neki, hogy ez nagyon jó az a kő, mert pont az egyik kő leesett a hálóról, ami lehúzza a hálót, hogy akkor lemerüljön a mére, akkor ezt a követ, ezt a kemény követ majd odakötjük, hogy ez is lehúzza a hálót. mondta, hogy hát ez a könyv nem erre való. Akkor nem adta neki lelkésre oda. Visszament a lelki tanítómesteréhez, és én még mindig nála volt a könyv. És akkor kérdezett tőle, hogy hát miért nem adtad oda neki? És mondta, hogy hát azért, mert egyikük se tudta értékelni. Ugyanúgy a Hare Krishna mondta, hogy Krishna neve, ez az édesség, ami bennünk van Krishna szent nevében, akkor fog megnyilvánulni az mi számunkra, hogyha tudjuk értékelni. Hogyha tudjuk értékelni, akkor amit kapunk Krishnának a társaságából, akkor azt tudjuk a mantrának a éneklésével is elérni. És ez a fő eredménye a szent név éneklésének, hogy valaki meg tudja kapni Krishnának a társaságát, és tudja tapasztalni Krishnának az édességét. Jó, ehhez van esetleg valakinek kérdése. Jó, hogyha nincs.